Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Bódi Gergő.
2025. december 30-án, ez itt az év utolsó keddi ötöse, a mikrofonnál Bódi Gergő, jó napot kívánok! Már előre is megköszönve az önök egész éves figyelmét és szeretetét, az utolsó ötösben sem változtatunk az önök által megszeretett és megszokott menün, tehát külön óra, városi legendák és mi legyek, ha nagy vagyok, majd hátizsák és prokontra, maradjanak velem 11 óra 50-ig.
Külön óra. Nem jegyre megy.
Karácsonyi aktualitású az év utolsó két külön órája, kétszer 12 perc történelemóra múlt héten és ezen a héten. Diószegi Szőcs Máté történelem tanárral, a Megállt az idő podcast egyik résztvevőjével. A kérdésfeltevésünk pedig Jézus Krisztus megszületéséből, vagy megszületésének ünnepléséből következik. Hogy lehet az, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus megszületett, majd a 300-as évek végére a kereszténység a Római Birodalom állam vallása lett. Tehát hogyan tudott a kereszténység ilyen gyorsan elterjedni, hogyan tudta ilyen gyorsan meghódítani a Római Birodalmat, mi történt ebben a alig 400 évben. Múlt héten már elhangzott, hogy először is a kereszténység nagyon kevés szabállyal dolgozik, tehát nagyon könnyű volt csatlakozni az egyházhoz, pláne a zsidó vallást nézzük, ahol rengeteg szabály van, illetve nem bolygatta a Római Birodalom státuszkóját, tehát nem támadta rendszer ellen. Ebben az elemzésben megyünk ma tovább, de még mielőtt tovább mennénk, egy nagyon gyors kronológiai összefoglalót szeretnék kérni tőled, Máté.
Na hát köszöntök újra mindenkit. Tehát ugye van Néró alatt egy keresztény üldözés, aztán újra és újra vannak keresztény üldözések, de ezek sporadikusak, valójában nem nagyon kiterjedtek, tehát ez nem egy ilyen szisztematikusan szervezett, tehát a Római Birodalomnak úgy tűnik, hogy mégiscsak sokkal erősebb ez a végül is mi együtt tudunk élni mindenféle vallással meg hittel, ugye, amit most ki is emeltél, hogy mivel nem támadja aktívan az államrendszert, meg a birodalmat, ezért nincs is ok rá tulajdonképpen. Sőt, tehát ez, belegondolunk, ez egy nagyon békés vallás, tehát semmi olyat nem mond, ami fenyegető lenne a társadalmi rendre. Egy nagy kiterjedt keresztény üldözés van, ami tényleg komoly, tényleg kiterjedt, a Diokleciánus alatt, ugye a Diokleciánus alatt ő 3. század végén, 4. század elején van, akkor már a birodalomnak van egy ilyen irányítási válsága, úgy tetszik. És akkor az egyik, amit kitalál, hogy tulajdonképpen a birodalom ilyen identitásához, ez a keresztény üldözés, ez tulajdonképpen hasznos lenne. Hát az ellenség az ugye egy mindig jó csoportszervező tényező, mindig identitást tud adni, ha valakit közösen gyűlölünk, ugye ezt azt hiszem a mai magyar világban nem kell magyaráznom, hogy a közös gyűlöletek tárgya, hogy tud összekovácsolni közösségeket. Ő ezt a keresztényeket talál ki, és 303-tól 313-ig van egy keresztény üldözés, de már annyira sokan vannak a keresztények, hogy valójában a birodalom, ugye négy részre van osztva a birodalom ekkor már, és a birodalom ebből a négyből két részében végre se hajtják igazából ezeket a keresztény üldözéseket, tehát senkinek nem eszük bántódása, de a másik felében tényleg kiterjedt, és tényleg komoly. Tehát ezek a keresztény üldözések vannak, és közvetlen ezután lesz ugye ez a milánói ediktum, amit kiad a Konstantinus, ami egy szabad vallásgyakorlást enged meg, ami tulajdonképpen már ekkora több millió keresztény van. Tehát, hogy visszamenjünk erre a kronológiára, ez úgy néz ki, az első században még ilyen tízezres létszámokról beszélnek, nyilván valójában nem tudjuk, nincs följegyezve, becslések, tehát ilyen tízezres létszámokról beszélnek városokban, ugye ez egy városi vallás, ugye a pogány az a vidékiből is jön, az a kifejezés. Úgy tűnik, hogy elkezd nagyon hamar terjedni mindenki, minden társadalmi rétegben, tehát, hogy vannak mindenhonnan. A második században már kifejezetten jómódúakról is tudunk, akik keresztények lesznek. Akkor már ilyen százezres nagyságrendről beszélnek, hogy ide a harmadik század végére már milliós nagyságrendben vannak keresztények a birodalomban.
Tehát, de várjál, Diokleciánus még azt gondolja, hogy ez a birodalom identitásához, a válságban lévő birodalom identitásához passzol ez a keresztény üldözés. Két részében a birodalomnak, hogy két óriási tartományban végre is hajtják, és akkor jön Konstantinus, aki belátja, hogy ezzel hosszú távon nem megyünk semmire, ez már egy akkora közösség, akivel muszáj megbékélni, különben kontraproduktív lesz, vagy mi az ő gondolata?
Van egy spirituális, meg van egy történeti magyarázat. Ugye a spirituális magyarázat a csoda. Amikor én erre a beszélgetésre készülve egy szerzetes barátommal beszélgettem, akkor végigvettük együtt a történeti okokat, amiket ő tud, sokkal kevesebbet, amit én tudok nyilván, de hogy így kérdezgettem, meg mondtam, és akkor egy ponton ő megállított, és azt mondta nekem, hogy na várj, de te elfelejtkezel a dolognak a spirituális részéről, tehát ezt te csak ilyen emberi, meg történeti oldalról nézed, és azért ő hozta föl, hogy hát itt úgy is lehet nézni, hogy Isten milyen bölcs volt, hogy akkor küldi el a fiát, a megváltót, amikor van a római birodalom, amelyik lehetővé teszi annak az elterjedését. A Konstantinusznál is ugyanígy mondhatjuk, hogy hát ugye történik egy csoda, ő egy csata előtt, amikor polgárháborúban van, látja, hogy eljelben győzni fogsz, és akkor ott a Krisztus jelét látja. De a Konstantinus amúgy is híve volt a napkultusznak, ami már egy ilyen egyisten hitszerűség volt, szóval, hogy van a spirituális, hogy csoda történt, és a Konstantinus tényleg hisz, élete végén meg is tér. Ez az egyik magyarázat. A történeti magyarázat, ugye ez a kettő nem zárja ki egymást, a történeti magyarázat az, hogy nem tudjuk, hogy mi lett volna, hiszen ki tudja, hogyha szisztematikusan végrehajtják ezt az üldözést, mi történik. Ezek nem nagyon szoktak sikeresek lenni, tehát a vallásokat az emberek nem adják föl. És a keresztényekről tudjuk, hogy az egyik, amivel nagyon sok embert megnyernek magukkal, a mártíromságuk. Tehát ugye ez a Szent Ágnes története, aki szintén egy ilyen római családból származik, és akkor ő ott kis, tehát gyerek, de egyszerűen nem hajlandó, az életét feláldozza, mert nem hajlandó megtagadni a vallását, vagy a Szent Cecília, aki szintén egy kifejezetten jómódú római családból származik.
Oké, okay, tehát az üldöztetéssel csak erősebb lesz ez a vallás. Mondd el magában, Konstantinus.
Hát valószínűleg ez az egyik, a másik pedig, hogy ő megfordítja és rájön, hogy de tulajdonképpen az is egy identitás, ha mi azt mondjuk, hogy mi vagyunk a keresztények. Azt mondja, hogy akkor legyen ez a mi identitásunk, mi leszünk a keresztény birodalom. Csak ugye hát a kereszténység maga jóval hosszabban túléli majd a római birodalmat, mert sokkal erősebb lesz. Tehát, hogy ez így terjed el, ugye, amit én már mondtam, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a zsidó diaszpóráknak, és akkor itt akarok még egyre visszatérni, hogy hogy hova mennek ezek az első térítők, és akkor ugorjunk vissza kicsit az elejére. Ugye, amikor elindulnak ezek az apostolok, az ugye megvan. Ugye van egy-két izgalmas hely, mint Etiópia, ahova mennek, és ugye ott van is keresztény egyház a mai napig, az egyik legősibb, meg Örményország, ahol több evangélista, vagy nem evangélista, bocsánat, több apostol is elmegy Örmény. Tehát az örmények úgy tartják számon, hogy ott három apostol is jár téríteni, és mindegyiket ők. És az örmény egyház is nagyon régi. Elsősorban nem csak a zsidó közösségek, hanem a zsidók és a görögök nagyon sok helyen együtt laktak, mert mind a kettő így kereskedik, meg mind a kettő nagyon sok helyen van. Kicsit rivalizálnak is egymással, és nagyon sokszor ezekben a zsidó-görög közösségekbe mennek el. És ott térítenek tulajdonképpen, és nagyon sokszor megtérítik nem csak a zsidókat, hanem ugye megtérnek gyakorlatilag rögtön az ott levő görögök. És akkor itt van szerintem egy nagyon fontos pont, amiről eddig nem beszéltünk, és szerintem a legizgibb, hogy miért. Mert az oké, hogy valaminek egyszerű a szabálya, rendben van, társas játék is jó, ha egyszerű a szabálya, de attól még, ha nem jó a játék, akkor nem fogsz vele sokat játszani.
És akkor itt jön be az említett napkultusz és az igéna.
Igen, és itt jön be az, hogy ami nagyon úgy, meg hogy még egy kicsit ilyen a látószöget a miértre, hogy azon nem tudom, ki gondolkodott el, hogy miért terjed el egy vallás, amelyik gyakorlatilag megtilt mindent, ami e világon jó. Tehát ugye azt mondja, hogy hát a most fogalmazunk paráználkodásnak, de gyakorlatilag a szexualitást tabusítja, és korlátok alá veti, és tulajdonképpen azt mondja, hogy ha csinálod, és az bűn. Ugye ez a korai antik kultúrában ugye nem így volt, sőt a legtöbb más kultúrában nem így volt, ugye a keleten se így van. Eléggé úgy tűnik, hogy mintha minden vallás közös lenne abban, hogy történt valami szakadás, kiszakadtunk valami isteniből, vagy valami nagyból, ahova vissza kell nekünk térnünk, és ebben az anyag minket akadályoz. Ebben is nagyon nagy egyetértés van. De ugye, ha megnézzük, azért a legtöbb vallás azt mondja, hogy a rómaiak is azt gondolták, hogy a mértéktartó élet a jó élet. Tehát a római ideák szerint is az volt, hogy ez az össze-vissza mindenki mindenkivel, ezt egyáltalán tartották egy célra vezető helyes dolognak. Ugye nagyon sokat siránkoznak az első-második században a római gondolkodók, hogy micsoda erkölcstelenségek vannak megmegnőstető. De el van fogadva az ókori görögök is a mértéktartás, vagy hát az aténiakat tudjuk a legjobban, ott is a mértéktartás egy fontos dolog, de a testiség az nem tabu, nem bűn. És jön a kereszténység, ami bűnné teszi a testiségnek valójában minden megélését, tehát az evési, már a korlátlan evésívás, a szexuális örömök mindent ilyen bűnné tesz, mert ugye és a szexualitás egy fő bűnné válik, mert hogy valahogy az eredendő bűn így azon keresztül megy tovább, és nekem ez volt a nagy kérdésem, hogy tulajdonképpen miért lesz népszerűbb egy vallás, amelyik egy olyat, amit az emberek szerettek csinálni, arra azt mondja, hogy ne csináld, sőt nem csak azt mondja, hogy ne csináld, hanem még azt is mondja, hogy és ha csinálod, úgy is tudok róla, tehát bűntudatod is kell, hogy lesz utána. Tehát még az sincs, hogy hát ha nem veszik észre, akkor nincs baj, mert ugye egyrészt észre van véve, másrészt ugye hát ilyen benne hordozza magába az ember ezt a bűnt, és na most úgy tűnik, és akkor itt jutunk el, szóval úgy tűnik, hogy ez viszont az első században nem véletlen terjed el egy csomó misztérium vallás, tehát ez a belső embernek a felfedezése az valami igényé válik, és úgy tűnik, hogy az embereknek egyre nagyobb szükségük, igényük van rá, hogy valamit kapjanak, ami többet ad nekik az emberi léten belül, mint az evilági létet. És valójában a kereszténység ebben a legesleg sikeresebb, hogy ad nekik egy identitást, ad nekik egy hitet, és ad nekik egy ígéretet. Hogy bármi is van, azért itt az örök lét vár rád, és az örök lét az valószínűleg jó lesz, és akkor még egyet ad, ami nagyon fontos, és ez az identitáshoz csatlakozik, közösséget. Tehát, hogy nem, tehát, ha én keresztényé válok, egy közösségnek is a része leszek, ahol engem befogadnak, és ezt már beszéltük, és függetlenül attól, hogy ki vagyok. Ha rabszolga vagyok, is befogadnak, meg ha nagyon gazdag vagyok, is befogadnak. Ami szintén ugye látjuk, hogy az embernek egy úgy tűnik elemi igénye, a valahova tartozást, és nem kirekesztő, mint a legtöbb identitás az kirekesztő, a keresztény identitás nem kirekesztő. A keresztény identitás az ilyen végtelen befogadó, valójában annak bárki lehet a része, az nem lesz kevesebb, ugye? Nem nagyon tudunk más ilyen identitást, amelyik hasonlóan működne már, mint korábban, hiszen a legtöbb identitás az valahol, tehát római polgárnak lenni menő, de ugye az alapja, hogy van egy csomó nem római polgár. És ami a kortársokat nagyon megfogja, úgy tűnik, az egyrészt ez az alamizsna osztás, tehát hogy ők itt tényleg gondoskodnak a szegényekről, meg törődnek másokkal, ez ilyen nagyon sokakat megfog, és amit már egyszer mondtam, ez a mártíromság. Tehát, hogy valakik ennyire tudnak hinni, ennyire tudnak rajongani. Nagyon gyorsan elterjed később is, és ha az elterjedést nézzük, az is, hogy Magyarországon ugye a Szent Istvánék még kényszerrel bevezetik, ugye iszonyú büntetések, meg mindenféle dolog terhe mellett, de valójában ugye mit látunk, hogy 100 év múlva már nem nagyon van, nem sok mindent kell a pogányokkal csinálni, mert már nem nagyon vannak. És hamar átélhetővé válik a dolog.
Hát akkor ezzel az átéléssel zárjuk le 2025-öt, és lépünk át 2026-ba. Ez volt a keddi ötös utolsó 2025-ös különórája. Múlt héten és ezen a héten Diószegi Szőcs Máté történelemtanárral, a Megállt az Idő podcast egyik résztvevőjével arról beszélgettünk, hogy hogyan terjedt el a kereszténység, tehát onnan indulunk december 24-én, 25-én, hogy megszületett Jézus Krisztus, és aztán a negyedik század végére egyszer csak azt látjuk, hogy a római birodalom államvallása lesz a keresztény vallás, szóval mi történt a kettő között, erről beszélgettünk. Köszönöm szépen neked, és boldog új évet.
Boldog új évet mindenkinek.
Igaz? Nem igaz? Városi legendák nyomában.
Múlt héten be akartam jönni a Klubrádióba egyik nap, és ütném be a kapunál, a bejáratnál a kódot, és egyszer csak így leblokkolt az agyam, és az a kód, amit nap mint nap ütök be évek óta, az egészen egyszerűen nem jutott eszembe, és álltam ott tök bután. Szerencsére egy perc múlva jött valaki, belülről kinyitott az ajtót, és akkor így megmenekültem. De hogy ez történt, eszembe jutott, hogy fú, de ismerős ez a helyzet. Jó párszor megtörtént, hogy volt valami PIN kód, vagy valami másik kód, éveken keresztül használtam, és egyszer csak arra ébredtem az egyik reggel, hogy soha többet, hogy nincsen meg, és emlékszem, pont a PUK kódját se tudtam a telefonomnak, tehát utána ki kellett kódoltatni, és az a szám, ami éveken keresztül naponta ment, az egyszer nem ment, sőt, most van egy ilyen friss élményem is, hogy a Szonya kislányom, aki 6 éves, megkérdezte, hogy hogy kell nyomkodni a pedálokat, amikor vezetünk, és amit csinálok, most már 30 éve rutinszerűen nem tudtam neki hirtelen elmondani, hogy melyik lábammal mit nyomok. Valakit kérdeztem erről, aki azt mondta, de hát itt kezdődnek a városi legendák, hogy ez azért van, mert ezek a dolgok igazából nem is ülnek be a memóriánkban, nem égnek be, ezek úgynevezett izommemória alapján működnek, és hogy ezt a fejünk igazából ott mélyen nem is tudja. Na, gondoltam, akkor tegyük tisztába a dolgokat. Aki ma segítségünkre lesz, az dr. Babicki Ákos agykutató. Szép jó napot kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a megkeresést.
Létezik ilyen, hogy ezek a dolgok nem is égnek be az igazi memóriánkba, csak a kezünk meg a lábunk automatikusan tudja?
Abban a tekintetben nem, hogy az izmaink tulajdonképpen nem tudnak semmire emlékezni, tehát minden ilyen emlék tulajdonképpen az valahol a központi idegrendszerben, az agyban kell, hogy tárolódjon. Tehát ilyen szempontból az izommemória kifejezés ez egy kicsit félrevezető, de abban a tekintetben meg mégis van benne valami, hogy főleg ilyen mozgással kapcsolatos emlékek tulajdonképpen, ezek tényleg olyan szintre fejleszthetők, hogy tulajdonképpen már nem tudatosul, tehát hogy az emléknyom előhívásának a mechanizmusa az más lesz, mint amikor mondjuk megpróbálunk aktívan visszaemlékezni tudatosan mondjuk egy tényre, vagy egy teszten, egy válaszra, vagy egy való életi emlékünkre, hogy mi történt a tavalyi szülinapunkon, vagy ilyesmi. Tehát ebben a tekintetben én azt mondom, hogy félig igaz, félig nem.
Ott van ez a memóriánkban, csak az előhívás megy sokkal nehezebben, hiszen nem kell megerőltetni magunkat, mert annyira rutinszerűen hívjuk elő, vagy hogy van ez pontosan?
Azért még vannak bizonyos kérdőjelek, mert ugye emberben nagyon sok mindent lehet vizsgálni, de pont az idegsejteket nagyon nehéz, hiszen nem túl etikus valakinek az agyát fölnyitogatni, meg abba különböző dolgokat belerakni. Állatkísérleteket lehet végezni, viszont ott sokkal limitáltabb az, hogy mit tudunk egy állatnak megtanítani, illetve hogy pontosan mire emlékszik ő, hiszen ő azt nem tudja elmondani nekünk szóban, mi nekünk mindig arra következtetni kell az ő viselkedéséből, hogy most erre emlékszik, vagy nem emlékszik. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy azért itt még vannak kérdőjelek, de tulajdonképpen amikor például tipikus példák a biciklizés, a gitározás, a más hangszer nyilván sportoknál, meg hát ez a PIN kód beütés is egy ilyen tipikus, hogy hát először ugye tudatosan, amikor tanulunk biciklizni, tanulunk gitározni, tudatosan gondolunk arra, hogy na, most akkor a középső ujjammal lefogom a G hangot, de aztán, ahogy egyre többet gyakorlunk, ez nyilván nem hatékony, hiszen ha mi gyorsan akarnánk egy gitárszólót játszani a színpadon, vagy otthon, vagy akárhol, akkor nyilván azt nem lehet csinálni, hogy minden egyes hang előtt gondolkodom 1-2 másodpercet, hogy most melyik ujjammal kell. Tehát, hogy egyre többet gyakorlunk, szépen kialakul az, hogy már nem kell tudatosan nekünk erre gondolni, hanem kvázi az agyunk tudat alatt úgymond kialakít egy hatékonyabb módszert, ahol tulajdonképpen bizonyos ilyen indító parancsok, ha úgy tetszik, beindítanak egy mozdulatsort, és akkor utána az a mozdulatsor szinte automatikusan lezajlik.
Tehát igazából okos az agy, mert energiát és időt akar nekünk spórolni, nem?
Pontosan, tehát ez mind a hatékonyság, ugye a járás is tulajdonképpen a beszéd is, tehát egy kisbaba, nekem most pici gyerekeim vannak, és az elmúlt években ezt végignéztem, hogy hát az elején még mennyire koncentrálnia kell, hogy tudatosan képezzen egy hangot, vagy hogy tegye a lábát, aztán fokozatosan ez egyre inkább automatizmussá válik. Ugye akkor történhet ezzel probléma, hogyha valami nagyon hasonló mozdulatsor kvázi bezavar, és ez tipikusan a PIN kódoknál elő tud fordulni, hogy ugye hát ma már rengetegféle kódot kell a fejünkben tartani, és hogyha véletlenül bármilyen okból kifolyólag kicsit más hangulatban vagyunk, kicsit fáradtabbak vagyunk, éppen másra gondoltunk, stb. Az agyunk véletlen egy másik kód parancsát indítja be, akkor egyszerűen leblokkolunk, és valahogy ott ragadunk a kettő között, hogy na most se nem a telefonom PIN kódját kéne előhívnom, de viszont nem jut eszembe a kapukód. És akkor ott vagyok, és ez
tehát tényleg tisztító ilyen... tűzben vergődik az ember.
Hát én nekem ilyen volt, egyszer véletlen pénzt akartunk fölvenni a bankautomatából, és mind a ketten a feleségemmel, és először ő vette föl, és én oda néztem, és láttam, ahogy ő beüti a PIN kódját, és abban a pillanatban én örökre elfelejtettem a saját PIN kódomat, de úgy, hogy tényleg bevette a kártyámat az ATM, és be kellett mennem a bankba, mert kész, tehát örökre kitörlődött az a számsor, amit előtte 500-szor már használtam.
Na de még ez érdekelne, amikor azt mondjuk, hogy örökre kitörlődött, az tényleg örökre kitörlődik, vagy csak elvesztem a hozzávezető utat és a kulcsot, de az ott valahol nagyon mélyen meg van.
Hát valószínűleg inkább az utóbbi, tehát hogy erre sincsen ugye nagyon sok közvetlen bizonyíték, főleg emberek esetén, de valószínű inkább arról van szó egy ilyen esetben, hogy a hozzáférési út egyszerűen valahogy felülíródik, vagy sérül. Ugye nagyon erős, most idézőjelben nagyon erős érzelmi hatás az nagyon gyorsan el tud terelni, tehát gondoljunk bele, hogy egy trauma esetén pillanatok alatt kialakul egy életre szóló olyan erős asszociáció, mondjuk egy autóbalesetet átélt ember lehet, hogy utána örökké rettegni fog ha autóba ül, tehát ezek nagyon érdekes módon működnek, de hogy az eredeti kérdés valószínűleg inkább arról van szó, hogy a hozzáférési út valahogy megsérül, vagy átíródik, és ezért nem férünk hozzá. Egyszerűen alapesetben nyilván nem olyanra gondolok, amikor mondjuk valami agysérülés, vagy agyvérzés következik be, vagy időseknél demencia, vagy valami ilyen idegrendszeri betegség, amikor effektíve meghalnak idegsejtek, akik mondjuk lehet, hogy pont egy emléket kódoltak, és azok kitörlődnek, és akkor az elveszett valószínűleg örökre.
Gyakran tapasztalom saját magamon is, elmegyek mondjuk egy céges rendezvényre műsorvezetni, megyek az információ csomaggal, előtte átbeszéltük, mit kell majd ott mondanom, és a legtöbb esetben papír nélkül el tudom mondani az aznap estére vonatkozó információkat, de ha megkérdeznek 3-4 nap múlva, amikor már készülök mondjuk egy újabb eseményre, rendezvényre, akkor már nem emlékszem, hogy az is igazából ott is az elérésem sérül, tehát azt lesülyezti az agyam, vagy a rövid memória konkrétan törli is az aznapra vonatkozó információkat.
Ebben az esetben inkább az utóbbira van bizonyíték, tehát hogy valóban van ilyen, hogy rövid és hosszú távú memória, és ennek biológiai alapjai is vannak, erre számos esettanulmány és konkrét kísérlet is bizonyítékul szolgál, hogy a két rendszer egyszerűen elkülönül, és a hosszú és a rövid távú, tehát a rövid távú memóriából, hogy átkerüljön valami a hosszú távú memóriába, ott le kell zajlani egy úgynevezett ilyen konszolidációnak, tehát hogy ennek az emlékképnek meg kell erősödni, be kell oda betonozódni, úgymond. És ez egy aktív folyamat, ezt jellemzően az segíti elő, hogyha minél többször előhívjuk ezt az adott emléket. Tehát nem véletlenül egy nagyon hatékony módszer az, hogyha tanulunk, hogyha megtanulunk valamit, és másnap kikérdez minket valaki, vagy kikérdezzük magunkat, és ezt minél többször csináljuk, annál inkább megerősödik, mert újra és újra és újra aktiválódik az az emlékép. Ha mi csak rövid távon most csak meg kell jegyeznem, hogy nem tudom, ha lesz a rendezvény, és akkor ott majd kell köszönnöm a nem tudom kinek, és meg kell neki mondanom ezt, vagy azt, az ugye nem, tehát azt megmondjuk, és utána azt el is felejthetjük, tehát hogy az nem, egyszerűen nem szükséges, nem fogjuk ismételgetni, az agyunk nem pazarol arra erőforrást, hogy ezt tárolja, hanem mivel ezek a, tehát azok a kapcsolatok az idegsejtek között, amik ezt az emléket kódolják, nem erősödnek meg, ezért szépen leépülnek ilyen aktív megerősítés hiányában.
Egyébként a rövid és a hosszú távú memóriát biztosító, nem tudom, idegsejtek vagy idegi kapcsolatok, azok más helyen is vannak az agyban?
Ez egy vitás kérdés, meg hogy pontosan most hány óra vagy hány nap számít már rövid távúnak, hosszú távúnak, tehát valószínűleg egy ilyen nem egy 100%-osan élesen elváló dologról van szó, inkább egy ilyen spektrumról, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát fokozatosan egyre inkább, tehát egy hosszú távú emléket azt már több helyen is megerősít az agy, többféleképpen elő tudja hívni, többféle, most idézőjelben többféle formában tárolja, vagy többféle másolatban, és elméletileg a hosszú távú memóriánk, a mostani teóriák azt mondják, hogy korlátlan, még a rövid távú memóriának vannak határai, tehát nem tudunk a rövid távú memóriában végtelen információt tárolni.
PIN-kódokról, állítólagos izommemóriáról, illetve rövid és hosszú távú memóriáról beszélgettünk az elmúlt negyed órában dr. Babicki Ákos agykutatóval. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Bódi Gergő.
Ez pedig itt a Mi legyek, ha nagy vagyok című karrierváltó rovat minden héten a keddi ötösben, arról a témáról, hogy mi van, ha valaki 10-15-20 év egy adott szakmában eltöltött év után egyszer csak azt érzi 30 vagy inkább 40 pluszosként, hogy oké, elfáradtam, kiégtem, megcsömörlöttem, vagy csak valami más szeretnék, újat szeretnék egy új életet, új perspektívát, és ehhez még energiám és kedvem is van, akkor hogyan lehet váltani, merre lehet váltani, mit lehet csinálni, és számomra ebben az egész témában az egyik legizgalmasabb, hogy itt állunk mondjuk 40 pluszosként, az ember elindulna valamilyen irányba, de hát most már számolni kell azzal, hogy közben mesterséges intelligencia van, meg ChatGPT van, és ezzel is kéne valamit kezdeni az embernek, tehát enélkül már elindulni egy új irányba, az egy kicsit nevetséges, meg nem fog szerintem nagy babért teremni, de és akkor itt állunk, hogy ezzel mit kezdjen az ember, úgyhogy itt van mellettem a stúdióban Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, többek között az informatikai biztonság napjának egyik kitaláló és szervezője. Köszi szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
Figyú, nyilván már hallgattam sok mindent a témában, meg veled is sokat beszélgettünk, és szerintem a hallgatók is így vannak. Az már így leszűrődött bennem, hogy talán attól nem kell félni, hogy majd jön az AI és elveszi a munkánkat, sokkal inkább attól kell nem is félni, tartani, vagy azzal kell számolni, hogy az a kolléga, aki jobban tudja kezelni az AI-t, és ebben profibb, na az fogja elvenni a munkámat. Ezen kívül látsz más változási lehetőséget a munkaerőpiacon, vagy más olyan dolgot, ami befolyásolni fogja a munkaerőpiacot?
Nagyon sok ablakot meg dimenziót kinyit ez a kérdés, mert szerintem nem csak arról van itt szó, hogy van egy technológia, amit valaki jobban használ, mint a másik, vagy esetleg maga a technológia az bizonyos feladatköröket megold, vagy gyorsabbá tesz. Ugye a számítógépekről már megszoktuk azt, hogy valami gyorsabban számolnak őket, ezért csináltuk őket, ugye? Tehát ez volt az alapötlet, hogy gyorsabbak, mint mi. Hanem szerintem fölvet olyan kérdéseket is, ami ma egy picit így tabusítva van a munkaerőpiacon, mégpedig olyanokat, hogy biztos, hogy minden munkának van-e értelme, biztos, hogy minden folyamatnak van-e értelme. Nem lehet-e esetleg, hogy vannak olyan emberek, akik kevésbé okosak bizonyos dolgokban, de mégis tök jó megvannak így tulajdonképpen azon a szinten, ahol most vannak a munkájukban. Szóval ezeket nem nagyon merjük kimondani, mert ugye az a mantra, hogy mindenki hasznos, mindenki fontos, mindenkiből megpróbáljuk a maximumot kihozni. Csak az, az igazság, hogy amióta megjelent a mesterséges intelligencia, szinte magától a könnyen automatizálható dolgokat, azt már tulajdonképpen kihív minket egy ilyen csatára, hogy nézd csak, ezt én tulajdonképpen meg tudom oldani, akkor tényleg olyan fontos dolog ez, meg tényleg annyira, tényleg ennyire ki kell nyitni ezt, hogy oldom meg, lehet megoldom és kész. Ez az egyik aspektusa a dolognak, szerintem ez nagyon mélyre megy, és ugye én nem vagyok munkapszichológus, de azért eleget dolgoztam már kis és nagy vállalkozásokban ahhoz, meg a közelükben, hogy lássam, hogy azért, hát ez egy nagyon tabu téma az, hogy most végül is hány olyan megbeszélésen ül az ember, ahol érzi, hogy tulajdonképpen az egész megbeszélés felesleges, meg hány olyan projekt van, ahol nem értem, hogy ezt tulajdonképpen miért csináljuk, csak senki nem meri mondani, mert itt békesség van, mindenki megkapja a fizetését, nem, és egy nyugi van. Egyébként, hogy említetted a kiégést, szerintem az egyik oka lehet, hogy éppen ez embereknél, mert hogy azt érzik, hogy hát ennek most tényleg van értelme ezt csinálni, és hogy csinálja, de miért is csinálja. Klasszikus példa az, amit szoktam hallani sok embertől, hogy hazamegy, és nem tudja otthon elmagyarázni, hogy mit csinál tulajdonképpen. Nem? És akkor így tulajdonképpen ennek van értelme, most én azért jöttem a világra, hogy ezt a nem tudom mit csinál, mit én csináljátok. Na, nem akarok ebben nagyon elmélyülni, mert ugye itt az AI-ra fókuszálunk. Ez az egyik oldala a problémának. A másik oldala a problémának, hogy hát bizony az a helyzet, hogy ma még pontosan azért, mert az AI ezekre a viszonylag könnyen megoldható és automatizálható dolgokra lő, ezért a fiataloknak egyre kevesebb lehetőségük van. Ami furcsa, mert nem így szokott lenni. Ugye azt szoktuk meg, hogy jönnek a fiatalok, és akkor így olcsóbb, meg gyorsabb, meg nem alszik, meg nincs család, meg mit tudom én, hétvégén dolgozik, ilyesmi, be akarja dolgozni magát. Jó, tudom, azért nem minden generációra igaz, de most ezt hagyjuk, tehát mondjuk ez az álom fiatal, és akkor az tényleg elveszi az idősebbek munkáját, aki meg ugye úgy azt gondolta, hogy megy erőre így a karrierjében, mindig egyre többet fog keresni, de ennek van valami teteje, nem? Tehát valami cap, ilyen plafon, hogy hát azt fogják mondani, hogy hát ezzel a munkája már sokkal többet nem tudunk adni, vagy akkor kinevezünk vezetőnek, és ez egy gyakori probléma, az nem tudom mennyire van meg így a hallgatóknak, hogy nagyon gyakran vesztünk el jó szakembereket, meg kinevezik vezetőnek, ugye? És akkor onnantól kezdve, ahhoz nem ért, meg nem is akarja csinálni, állni, csak úgy tud többet keresni, igaz? És akkor na mindegy, ez is egy szál, tehát most jönnek fiatalok, akik aztán tényleg pánikolnak most azon, hogy nem akarják őket fölvenni mondjuk programozónak, lehet, hogy könyvelőnek, lehet, hogy adminisztrációs feladatokra, mert azokat megcsinálja az AI. Tehát ez viszont egy jó hír azoknak, akik szeniorabb, idősebb szakemberek, hogy bármilyen munkát csinálnak, mert úgy tűnik, hogy jelenleg még az AI-nál arra szükség van, hogy valaki átlásson feladatokat, legyen annyi tapasztalata, hogy meg tudja mondani, hogy mit, hogyan kellene csinálni. Tehát kvázi utasítsa az automatákat, meg a robotokat, hogy mit kellene csinálni. Tehát itt van egy ilyen kis fény az alagút végének, nem mondanám, de egy ilyen kis csillogás ezen a dolgon, mert igenis itt szükség lehet erre. És akkor van még egy faktor, az pedig, ami szerintem nagyon komoly faktor, hogy ez az egész technológia, ez nem olyan, mint az Excel, meg a nem tudom micsoda valami számológép, ilyesmi, meg a Word, ami egy ilyen eszköz, amit valaki megtanul használni, és akkor annak van egy ilyen felső határa, mit tudom én, a pivot táblák, az már a magasság az Excelben, akkor A oszlop, B oszlop, ez meg az alja. Tehát, hogy ezt valaki megtanulja, jó hosszú ideig nézi, tanulja, stb. Most nem mennék bele abba, hogy a legtöbb vállalat olyan mértékig bele van szerelmesedve ezekbe a táblázatokba, hogyha a legnagyobb hülyeség van benne, akkor is azt gondolják, hogy ez igaz, mert táblázatban van, ugye? De ezt most hagyjuk. Hanem azt akartam most mondani, hogy a mesterséges intelligencia viszont nem tudjuk, hogy hol áll meg, hol van a határa. Tehát most tud könnyen automatizálni dolgokat, de állandóan jönnek arról a hírek, főleg az ilyen zártabb végű jobban jobban algoritmizálható, ez se jó szó. Mindegy, szóval a programozásban, meg hasonló dolgokban, matematikában, ilyesmi, ilyen zárt végű dolgokban, abban nagyon gyorsan halad, tehát másfél év alatt gyakorlatilag ledarálta a programozóknak egy jó részét, és nagyon izgul mindenki, hogyha ez vár az összes többi munkára, mert mondjuk ilyen tempóban halad, nincsen határa, nincsen a fal, amiről mindig beszélnek a mesterséges intelligenciánál, hanem skálázással, még több pénzbefektetéssel, sok tech cégnek a nyomulásával, lehet, hogy más munkaköröket is megeszik majd így reggelire. Tehát, hogy ezek, és szerintem ezek, lehet, hogy még kihagytam ilyen faktorokat, de hogy ezek szerintem a legfontosabb faktorok, amik hatnak erre a kérdésre, amit mondtál, ezért nehéz azt mondani, hogy ó, persze, hát itt van egy jó tanácsom, akkor mindenki tanuljon meg promptolni, és akkor kész vagyunk, mert ezek mind egyszerre hatnak.
Na, akkor azokból, amit eddig elmondtál, egy megnyugtató dolog számomra, és egy, amiért inkább ilyen fennakadt a tekintetem. Az első, amit mondtál, hogy nem csak az van, hogy majd az veszi el a munkámat, aki jobban tudja az AI-t, hanem akár az AI is elveheti. Ez egy ilyen új dimenziót, meg új lehetőséget ad ennek a rovatnak, mert akkor itt ebben a rovatban nem csak arról kell beszélgetnünk, hogy mi van, ha valaki önmaga rádöbben, hogy kiégtem, elfáradtam, váltani akarok, hanem hogy tessék mindenkinek felkészülni kb. 30-40 pluszban, hogy el fog jönni lehet, hogy néhány éven belül az a pillanat, amikor váltanod kell, nincs mese, és tessék ilyen podcastokat figyelni, és tanulni, és előre gondolkodni, és felkészíteni magadat, hogy amikor ma ott állsz, tehát ennek örülök, akkor dupla értelme van. A másik viszont, hogy mintha az, amit mondtam volna, teljesen ellentmondana a munkaerőpiaci jelenlegi helyzetnek, mert akárhova fordulok, minden HR-es ezt mondja, sőt a saját 45-ös, 50-es ismerőseim, hogy még továbbra is van ez az age control, tehát 45 fölött már nem nagyon kell valaki, dobják vissza az önéletrajzát, mit kezdjünk már vele, ennek az embernek már úgyse tanítunk semmit, és maguk a 40 pluszosok is ezt elhiszik magukról, tehát ez tök fura nekem, amit mondtál.
Igen. Ez utóbbira gyorsan reagálnék egyet. Magyarország azért nem az a korai adoptáló, technológia adoptáló ország. Tehát teljesen érthető emberi reakció, hogyha az ember félti a munkáját. Tehát magyarán szerintem itt azért még nem érkeztünk meg Magyarországon oda, hogy ennek az igazi ereje megmutatkozzon. De ha megnézed azt, hogy milyen mennyiségben küldenek el ma például tanácsadó cégektől embereket, nemrég az egyik nagy világ szinten ismert tanácsadó cég elküldött 1100 embert. Így kb. Egyik napra a másikra. És be is mondták, hogy nagyjából a mesterséges intelligencia miatt. De miért? Azért, amit az elején mondtam, és hát most biztos vagyok benne, hogy nagyon sok tanácsadó kolléga nem fog annyira örülni annak, amit mondok, de hogy igen, van egy csomó olyan feladat, ami nem olyan marha bonyolult ebben a tanácsadásban. És ma már egy nyelvi modell, amit ráadásul arra tanítottak, mondjuk ezek a generatív mesterséges intelligencia modellek, hogy tök szépen beszéljen, meg összefüggéseket így kimutasson, meg ilyesmi, hát egész jól el tud lenni egy ilyen tanácsadói feladattal. És sok-sok évvel ezelőtt, amikor először nyelvi modellekkel kezdtem foglalkozni, nagyjából 10 éve figyelem az AI-t meg a biztonsági faktorokat, akkor bizony találkoztam azzal a jelenséggel. Nem emlékszem, hogy azt mondtam magamnak sok évvel ezelőtt, amikor egy ilyen nyelvi modellt megkérdeztem pár mondjuk kiberbiztonsági kérdésre, ami az én szakterületem, és azt mondtam, hogy hát azzal a válasszal, amit adott, egy első megbeszélést egy tanácsadó, egy junior tanácsadó túl tudna élni. Mert van olyan minőségű, konzisztenciájú, és itt most akkor hadd ne minősítsem azt, hogy egy ilyen tanácsadó mit csinál, és hogy, és milyen méret, és mennyi pénzt kérnek ezért el. Tehát az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy a világon bizonyos területeken ez már megmutatkozott, Magyarországon még lehet, hogy egy kicsit kevésbé jelent meg az, amiről beszéltem. Hogy
itt is az van, hogy a junior tanácsadónak veheti el a munkáját, mert az első köröset megcsinálja a gép, mondjuk a harmadik, negyedik köröset, amikor már pszichológiai érettség, tapasztalat, a másik szeméből információkat kiolvasok, a szagából, és most viccen kívül mondom, nyilván tudatalat a szagából megérzem, hogy mit akar, ahhoz meg már akkor kell a 45-ös, 50-es senior.
Igen, kicsit remélem, hogy ma megfelelő parfümöt tettem, amikor azok után, amit elmondtam.
Nagyon jól beszélgetünk szerintem.
Jó, rendben, szuper.
Oké, tudatalak még oké a dolog.
Oké, szuper. Szóval...
Elnézést, csak azért, mert közben itt letöltöttem egy linket, a Microsoft megnevezte azt a 40 munkahelyet, amelyek a legnagyobb veszélyben vannak a mesterséges intelligencia miatt, és a legnagyobb megdöbbenésemre például ide írták a DJ-t, de most én ugye nagyon sokat ceremóniameserkedem esküvőkön, és szerintem a DJ lesz a legutolsó, mert a DJ-nek a munkája az a 10%, hogy összeteszi a zenéket, 90%, hogy figyeli egy buliban, egy rendezvény esküvőn a vendégeket, leveszi, mire táncolnak, mire nem táncolnak, hányan táncolnak, a pár táncol, vagy a középvezető táncol, jól érzi magát, figyelem az arcát, érted? Tehát ezt biztos, hogy legalábbis egyelőre nem fogja tudni az AI, de mindjárt azt mondod, hogy már tudja.
Nem tudja, csak ez azért nehéz dolog, amit most mondasz, mert erről, amit mondtál, meg kell próbálni valahogy, marha nehéz, de valahogy lefejteni a teljesen jogos ilyen emberfétist, lehet úgy mondani, hogy emberimádatot, mert hogy tök jogos, hogy mi magunkban hiszünk, ideig az volt a duma, hogy mi vagyunk itt a főnökök, nem? Még ilyen könyvekbe is leírták, meg mondták, hogy azért vagyunk teremtve, hogy itt mi uralkodjunk, és most meg csináltuk magunknak egy problémát, ami bizonyos szempontból lehet, hogy vannak dolgok, amikben ügyesebb, meg ezt kihívja a mi képességeinket, és én azt mondom, hogy lehet, hogy még olyan szempontból megáll a mondásod, hogy lehet, hogy mondjuk egy DJ-nél, vagy például akár egy tanácsadónál, bárhol máshol, mondjuk az, hogy az AI rásegít erre a tevékenységre, amit most az előbb mondtál. Például, amikor te ott éppen váltogatod a zenéket, meg gondolkodsz, hogy mi legyen a következő, meg valaki szól, meg éppen mondják, hogy mindjárt el fog menni az áram, meg ilyes, meg ezeken gondolkodsz. Eközben lehet, hogy van egy olyan kamera, például, amit kiteszel, amögé teszel egy AI-t, ami például épp azt figyeli, amit az előbb mondtál. Lehet, hogy még nem annyira precízen, lehet, hogy nem tudja megállapítani, hogy a céges bulin ki a felsővezető, bár én állítom, hogy bizonyos
tréningezésből,
mozgásból és egyéb jelekből szerintem egy könnyű össze lehet rakni, de...
Hogyan táncolják őt körbe?
Így van. Igen, ez jó. Na, szóval, hogy ilyenek, tehát meglepő dolgokra képes az AI, különösen ez az új generatív modell, és ezért én mindig óvatos vagyok, mindig egy kicsit lejjebb veszek a hangerőből, amikor azt gondoljuk, hogy ez csak az ember tudja, és az AI nem. Meg az AI-nál meg egy kicsit följebb teszek a hangerőnél, hogy nem tudjuk, hogy hol van ennek a technológiának a határa. Tehát én azt mondom, hogy kicsit óvatosabban kell kezelni ezt az ember mindig a gép, meg soha a dolgot, mert lehet, hogy bizonyos dolgokban más lesz a végeredmény. Viszont mondtál először valamit, csak elfelejtettem, és akartam le reagálni.
A munkaerőpiacról, meg arról, hogy új dimenziót adtál a rovatnak, mert hogy lehet, hogy sokak életében akkor is el fog következni ez a váltás, ha nem akarják, vagy nem égtek ki, hanem egyszerűen csak azt mondják nekik, hogy barátod, 43 vagy, és akkor most váltanod kell.
Na, erre is reagálnék, ez lehet, hogy az egy túl techno-optimista reakció lesz, de az az igazság, hogy szerintem aki már többet látott az életből, az egy mesterséges intelligencia rendszert is jobban helyére tud tenni, meg el tud képzelni más feladatok végrehajtására, vagy a saját képességének a kiterjesztésére. Tehát olyan az emberi történelemben még nem igazán volt, hogy viszonylag olcsón, egyelőre legalábbis, hozzájutunk az egész világ tudását valamilyen módon, időnként nem túl jól, de azért gyakran egész jól leképező technológiához, ami másodperceken belül választad bármilyen kérdésünkre szinte. Na most, ha valaki ezt végig gondolja megfelelő tapasztalattal, és egy kicsit félretesz, hogy gyors számítógép, meg időként hibáz, meg halucinál, meg nem mindig precíz, meg ilyesmi. És azt mondja, hogy hogyan tudok én ebből valami jobbat kihozni? Hogyan tudom mondjuk felgyorsítani bármilyen folyamatomat? Például biztos, hogy minden csip-csup ügyben kell írnom a nem tudom minek, az ügyvédnek, meg a könyvelőnek, meg a hivatalnak, meg a nem tudom minek. Lehet, hogy megkérdezem, és ami választ kapok, azzal dolgozom azon a szinten, mint hogyha egy nagyon jól értesült barátom mondta volna. Na és ez viszont rengeteg dimenziót nyit meg, egyébként a fiataloknak is nyilván, meg az idősebbeknek is. Én azt szeretném hinni, és ezért mondom, hogy techno-optimista, hogy lehet, hogy ezzel mindenki egy picit szintet tud lépni. Tehát, hogy van egy, a Miha Kaufmann az egyik cégnek a felsővezető, egy olyan e-mailt írt a munkatársaknak egy pár hónappal ezelőtt, nagy balhé is volt belőle, hogy szerinte a könnyű feladatok el fognak tűnni. És csak a nehéz feladatokból könnyű lesz, a lehetetlenből meg nehéz. Tehát, hogy mindenki egy kicsit följebb kell, hogy lépjen, a saját szakmájának legyen jobb tudója, azért, itt megerősítem, mint mondasz, hogy jobban tudjon együttműködni ezekkel az automatizáló, őt segítő rendszerekkel, és van még egy másik óriási érdekes előnye is, tehát az ilyen technológiának a kvázi demokratizálódása, ugye ezt félve mondom ki, mert ez is a big tech cégeken múlik, mennyire adják, kinek mennyi intelligenciát engednek, megint csak nem az lesz, hogy majd a gazdagok még gazdagabbak lesznek, az még szegényebbek, tehát hogy benne van egy csomó társadalmi problémák, politika meg gazdaság, de benne van annak az esélye is, hogy te vagy én üdünk a gép előtt, és valami olyat találunk ki az AI-jal közösen, amire más nem jött rá. Tehát, hogy picit ilyen, csak még ennek a nagyon 0.1-es kezdeti verziója szerintem.
Jó, nekem ez tetszik, akkor haladjunk ebben az irányban, hogy ha erre szeretném, vagy erre próbálnám használni a mesterséges intelligenciát, tehát itt állok, van egy váltás, szerinted abban hogy tud segíteni nekem, hogy kitaláljam, hogy mihez értek, mihez van affinitásom, milyen irányba kell mennem, hol van a munkaerőpiacon üresedés, hol lesz rám szükség, na akkor ebbe hogy segít?
Pont úgy, amit most az előbb elmondtál, az az igazság, hogy mivel, és ebben én is hibásnak érzem magam, meg az összes informatikus nevében elviszem a balhét, nagyon sokáig az embereket arra kondicionáltuk, pont azért, mert ilyenek voltak a számítógépek, hogy ilyen kérdéseket nem lehet föltenni számítógépeknek, mert azok nem értik a kontextust, nem tudnak rá válaszolni. Itt született meg a nem lehet drága, nem triviális, sok időbe kerül, hagyjál békén, nem érek rá, és ez a klasszikus ilyen IT-s technológiai váltások. Erre beállt egy egész iparág egyébként ezekre a mondásokra. Tehát ezeknek a mondásoknak a legyőzésére külön cégeket csináltunk, ilyen tanácsadó cégeket, meg ilyesmi, amik szintén marha jól keresnek, és még mindig nincs megoldva a probléma, tehát hogy a végtelenségig lehet ezt így hámozni, és most először találkoztunk egy olyan technológiával, és nem véletlen, hogy a generatív modellekben a programozást és hasonlókat próbálják nyomni, hogy bárkicsoda, aki nem ért egyáltalán a számítógéphez, sőt, még lehet, hogy jó, ha nem ért hozzá, az föl tud tenni emberi nyelven kérdéseket egy számítógépnek, sőt, tovább megyek, még programozni is tud vele, tehát a számítógép eredeti nyelvén tudja megszólítani, vagy a gép magát meg tudja szólítani. Arra akarok kiukadni, hogy amiket most kérdeztél, meg kell beszélni az AI-jal. Pont azokat a kérdéseket föl kell tenni.
Kell még szűrni. És utána gondolni, vagy utána nézni persze. Annak, nem?
Amit persze, mond. Kell, de...
Jó, mondjuk, amit egy barátom mond annak is, jó esetben még utána nézek, nem?
Jó, igen, megnézed, ki mondja. Ugye? Ez megint fontos, és az AI-oknál is ugyanilyen fontos az, hogy nem mindegy, hogy melyik modellel dolgozol, nem mindegy, hogy fizettél érte legalább egy kicsit, nem mindegy, hogy ez most a nem tudom melyik egyik cégé, vagy a másik cégé. Egyébként szórakoztató, de már ebben is vannak különbségek, tehát mit tudom én, az Elon Musknak az AI-ja egy kicsit máshogy viselkedik, mint a Sam Altmannak az AI-ja, tehát hogy ez egy ilyen extra réteg, amit nem is hoztam be, hogy akkor honnantól tekinthető ez egy ilyen tudatosabb valaminek, és akkor most tekintsük-e tényleg barátnak, vagy nem, ami ráadásul egy óriási gond ma. Nem akarom erre elvinni a dolgot, de hogy egyre többen jelentkeznek tünetekkel, hogy túlságosan is támaszkodnak erre a bizonyos barátra, túlságosan sokat elhisznek neki, amit mondasz, nem elég kritikusak, és hogyha a barátját lekapcsolják, mondjuk, hogy nem elérhető egy fél napig, akkor óriási baj van, mert hát akkor nem tudják megbeszélni.
Nincs számítógépes segítség.
Igen, pontosan, de így van, pontosan. Tehát elbeszélgetnek az emberrel, és azt mondják neki, hogy figyelj, nincs semmi pánik, dumáljunk arról, amit most az előbb kérdeztél. Nézzük meg, hogy mihez értesz. Gondoljuk végig, melyik területeken, és az AI egyébként ilyen szempontból nem is fogja vissza magát, meglehetősen önkritikus. Tehát, hogyha valaki mondjuk éppen egy ilyen helyzetben, amit az előbb elmondtál, és úgy gondolja, hogy ideje lenne megtanulni programozni, szerintem le fogja beszélni róla. Tehát azt mondja, hogy ezt inkább már ne csináld, de mondjuk nézzük a nem tudom micsodát, a pszichológiát, vagy a kommunikációt, amit az előbb mondtál, azok mélyen emberibb dolgok. Lehet, hogy pont ez fogja az embereket közelebb tolni ehhez a dologhoz.
Nagyon konkrétan, bár nem tudom, hogy lehet ezt cégnevek említése nélkül, de most hallgat minket valaki, és azt mondja, hogy na jó, bár iszonyatosan félek, és kételjeim vannak, de most kezembe veszem a beszélgetés után, még a második órát tessék végig hallgatni, majd 11:50-kor.
Hogy megkérdezi egy ilyet, hogy foglalja össze.
Hogy kezembe veszem az okostelefont, és akkor beírom oda a keresőből ChatGPT, vagy meg kell ezt az applikációt letöltöm, de hát most mondta ez a fickó, hogy ott sem mindegy, hogy melyiket töltöm le, akkor most melyiket töltsem le, melyik a megbízható.
Ezen a szinten még mindegy. Tehát én azt gondolom, hogy a nagyobb cégeket, akiket nem említünk meg, a nagy big tech cégek, akik ott vannak mindenkinek a telefonján, azokkal már lehet dolgozni. Ugye a ChatGPT az, amit nagyon sokan emlegetnek, ugye ezzel indult be ez az egész ilyen forradalom, bár ezt szerintem ők se számítottak rá, tehát ez egy kicsit ilyen véletlenek összjátéka volt, nem tudom, most volt itt a pillanat. Tehát ugye a nagyobb cégeknek van körülbelül 4-5 nagy cég, mint tudom én, Google, a ChatGPT mögött az OpenAI, van az Anthropic például, akire külön fölhívnám a figyelmet, mert aki szeret egy kicsit filozofálgatni, annak a Claude-ot ajánlom, az Anthropicnak a terméke, és azért is, mert az Anthropic nagyon sokat foglalkozik. Jó, hát ezen valószínűleg sokan ki fognak akadni, tehát sokat foglalkozik azzal, hogy a modellek azok igazat mondanak-e, vagy nem, vagy hazudnak, vagy nem, és most figyelj, ha már ilyen HR-es vizeken utazunk, az Anthropicnál azokat a szakembereket, akik a modelleknek ezzel az emberrel való együttműködésért felelősek meg a biztonságért, azoknak azoknak a főnöke, vagy legalábbis a csoportnak a megnevezésében benne van a modelleknek a jólétével kapcsolatos kérdés is, a well-being. Tehát, hogy nem csak az, hogy mi hogy érezzük magunkat, amikor az AI-t kérdezgetjük, hanem az AI hogy érzi magát. Ugye ez már kezd egy kicsit creepy lenni. Szóval igen, kicsit a terminátoros. Szóval hogy az az igazság, hogy pont azért, mert ennyire összetettek már ezek a rendszerek, ezért ezekkel lehet az entropikot tudom ajánlani. A Grokot az Elon Musk-éknak az AI-ja, az annak ajánlom, aki így a kalandokat szereti, azt hiszem érthető, hogy miért, tehát ott azért vannak időnként ilyen visszaszólások, meg egy kicsit olyan furcsa, bár képzeld el, hogy egy friss kutatásból kiderült, hogy a mesterséges intelligencia modellek közül tulajdonképpen a legtöbbje az egy kicsit ilyen bal liberális irányba húz. Még a legkonzervatívabb gazdákkal rendelkező AI-ok is, és valószínűleg lehet az oka még nem teljesen tisztázott, hogy valószínűleg egyelőre még úgy tréningezik ezeket a rendszereket, hogy minket szolgáljanak. És az egy kicsit ez a szolgálatkészség, ez a pozitív, ez a nagyon ilyen demokratikus kereteket kedvelő valami, vagy kicsit ez ilyen liberálisabb típusú felfogás, de azért változhat is, meg lehet kérni egyébként az AI-t, hogy most viselkedjen egy kicsit
konzervatívabban. Szabálykövető.
Igen, igen, hát hogy a barátaink is ugye más, tehát hogyha mi vagyunk konzervatívabbak, akkor olyan barátaink vannak. Na szóval, hogy ezeket az AI-okat lehet szerintem használni, és érdemes is. Egy dolgot viszont mindenkitől kérek, hogy legalább az első élményét azt valami fizetős dologból szedje össze, tehát hogy tök mindegy mi, csak fizessen ki egy hónapot, egy pár ezer forint, fizesse ki, mert nagyon más lesz az élmény, mint hogyha egy ingyenes verziót használna. És még egy dolgot javasolnék, hogy azért rengeteg ilyen ingyenes vagy ingyenesbe hajló dolog van, ami főleg kínai, meg nagyon sok ilyen szoftvert fejlesztegetnek. Ezektől én egyelőre egy kicsit tartózkodnék. Noha, meglepő, hogy ebben a, nem meglepő, hanem igazából várt, de az Amerika-Kína csatában, a mesterséges intelligenciában a kínaiak egy ilyen ingyen van, és többet tudunk technológiát, meg üzleti politikát használnak, ami működik. Tehát nagyon sok ingyenes megoldás is van.
Viszont mi itt az elmúlt fél órában megkaptuk Keleti Artúr ingyenes, viszont kiváló verzióját. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Keleti Artúr Kibertitok jövőkutató volt a vendégem, aki többek között az Informatikai Biztonság Napjának egyik kitalálója és főszervezője, és arról beszélgettünk, ha az ember azt gondolja, hogy egyszer odajut, hogy szeretne szakmát váltani, vagy új életet kezdeni, vagy rákényszerül erre, akkor mit kezd ebben a mesterséges intelligencia által uralt, vezérelt, egyre inkább dominált világban? Köszönöm szépen neked.
Köszönöm én is.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Bódi Gergő.
Ez itt az év utolsó keddi ötösének második órája, a Hátizsák és a Pro-Kontra rovatokkal. Először egy viszkitúrára indulunk, aztán pedig Orbán Viktor jövőképét elemezzük, szóval adunk ennek az utolsó keddi ötösnek, maradjanak velem.
Hátizsák. Kalandok a világ körül.
Az ital, ami összeköti Churchillt, Hemingwayt és Jockey Ewingot, és az ital, amit a városi legendák szerint a szesztilalom idején mégiscsak lehetett árulni, mert hogy gyógyszerként értelmezték, vagy gyógyszernek volt minősítve, és ezért a híres amerikai szesztilalom idején rengeteg gyógyszertár ebből gazdagodott meg, hogy a gyógyszertárban lehetett kapni ezt az italt, ami a whisky. A Hátizsák rovat 15 éves történelmében először nem egyszerűen utazni fogunk, túrázni, vagy nem egyszerűen csak fölkapjuk a hátizsákot, hanem ital túrára indulunk, de inkább kultúrtúrára és történelmi túrára, és ebben a whisky lesz a segítségünkre. Ugye december 30-a van, tehát azt gondoltam, hogy ilyen előmelegítésként a holnap esti partikra, akkor elindítjuk ezt a szilveszteri hangulatot, ma itt a hátizsákban whisky túra, és aki segítségünkre lesz, az Mészáros Róbert, utazó és whisky rajongó.
Sziasztok, szervusz!
Még mielőtt elindulnánk a túrára, azt segíts nekünk megérteni, vagy megtudni, hogy hogy lettél te whisky rajongó, hogy kerültél ilyen bizalmas viszonyba a whiskyvel. Aztán majd elindulunk a whisky mentén Írországba, meg Skóciába és a világ más részeire is.
Szuper, szuper. Onnan kezdeném, hogy először is szeretném leszögezni, hogy mind a túl sok alkohol fogyasztásától, a lerészegedéstől, vagy az alkoholizmustól minden formában szeretnék elhatárolódni, ezt mindenképp
ezt
szeretném.
Holnap este is csak mértékkel, viszki csak mértékkel.
Mindenképp szeretném leszögezni, igen, igen, abszolút. Úgyhogy egyértelműen itt egy ilyen értelmiség italfogyasztás, italkultúra, népszerűsítés az, aminek kapcsán én így belekerültem ebben a viszkis világba. Alapvetően rám jellemző az, hogyha valamit megszeretek, valami érdekel, akkor abban egy ilyen mély búvárkodásra indulok, és nem csak a felszínen maradok, és hát így volt ez a viszkivel is. Viszonylag korábbi kamaszként én is csak a Red Label-lel meg a Jack Daniels-szel találkozva nem mutattam úgy nagyobb különösebb érdeklődést ez az ital iránt, de aztán később úgy alakult, hogy pár ír-viszkit megkóstoltam, illetve bizonyos helyeken úgy alakult, hogy megkóstoltam többféle viszkit is, amiben rájöttem, hogy ez egy változatos dolog, mert szerintem ez a legizgalmasabb magában az utazásban is, hogy új helyekre jut el az ember, és minden hely teljesen más, az illatában a állatok, növények, a nyelvek, az épületek, minden más, és hogy itt is beszélünk egyfajta italról, amit így megcímkézünk így, hogy whisky, de hogy egyféle ital, hogy lehet ezerféle? És ez érdekelni kezdett, és ez elindított egy folyamatot, úgyhogy azóta én elkezdtem kutatni ezt a témát, magamnak egy táblázatba vezetni, hogy hány félét kóstoltam, kis kóstolási naplókkal.
És bocs, akkor ez többek között téged vezet különböző utakra, meg utazásokra? Tehát te utazol whisky kóstolás, vagy lelepárló látogatás szerint?
Igen, így is volt. Nem ez a fő csapása az utazásainknak, a feleségem azért sok helyre megyünk, nem elsősorban ebből a célzatból, de voltak olyan utazásaink, amik konkrétan lepárlók köré épültek. Például, hadd emeljem ki, szenzációs meglepetése volt feleségemnek egy évfordulós ajándékként, hogy egy vak kóstolót szervezett nekem. Ez ugye azt jelenti, hogy nem tudod, hogy miket fogsz kóstolni egymás után. Aminek az volt egy jó nehézre összeállított vakkóstolót, aminek persze nem nagyon találtam el, hogy miket is iszok, és a tanulsága az volt, hogy ügyes vagy, de lehetnél még ügyesebb, úgyhogy tanulj a profiktól, és átnyújtott nekem két glasgowi repjegyet, hogy tanuljak a nagyoktól, úgyhogy ennek az utazásunk kapcsán Glasgowból elmentünk egy nem túl messzi szigetre, Arran szigetére, ahol például az Arran nevű lepárlót így meglátogattuk, ami azóta is az egyik kedvenc whiskyeim közé tartozik.
A nulla tudásomat azért mondjuk egyre megpróbáltam fölhozni a beszélgetés előtt, hogy mégiscsak legalább azt tudjam, hogy milyen whiskyk a híresek a világon, és a legnagyobb megdöbbenésemre azt láttam, hogy persze az ír whisky, meg a skót whisky rendben van, még az amerikai is, még a kanadai is ott részleges tudásként ott volt a fejemben, de hát nagyon meglepett, amikor kiderült, hogy az ötödik whisky világ, vagy ízvilág, vagy univerzum, az a földön Japán.
Abszolút. Annak a legészakibb szigete Hokkaido, bizonyos részei hasonló klímájúak Skóciához már, és a skótoktól vették át ezt a gasztronómiai tudományt, hogy nevezzük így, és hát mint minden másban is a japánok, amikor lemásolnak valamit, azt tökélyre tudják fejleszteni a precizitásukkal, úgyhogy viszonylag hamar ez a egyébként egyáltalán nem, kulturálisan nem ehhez az italhoz kapcsolható régió aranyérmes meg díjazott párlatokat tud előállítani, úgyhogy most már minden whisky rajongónak a polcán ott vannak a japán tételek is.
Erről majd leszállok a japán témáról, még csak egy mondat erejéig, aztán elmegyünk Írországba, Skóciába, hogy mit tud a japán whisky, vagy mitől különleges, vagy milyen más alapanyagban benne, vagy ízre mitől speciális?
Sok mindenben más, hát ugyanúgy, ahogy a legtöbb ital, ez is ugye terroár függő, meghatározza az éghajlat, amin készül, az alapanyagok, és Japánban például azt mesélte nekem az egyik whisky show-n, az egyik ilyen japán whiskykkel foglalkozó szakértő, hogy két dolog nagyon meghatározza a japán whiskyket, amik eltérőek az európai whiskyktől, az egyik az a japán víznek a minősége, akárhonnan is nézzük, az egész folyamat, ahogyan készül a lepárlás, azt végig kíséri a víz, és nagyon nem mindegy, hogy milyen keménységű, milyen pH értékű, milyen ásványi anyag összetételű ez a víz, amivel készül a whisky, és hogy a japán vizek állítólag nagyon lágyak, ennek én nem vagyok szakértője, de ezt mondták nekem is, hogy sokkal lágyabbak az európai vizeknél, alacsonyabb ásványi anyag tartalmú folyók vizét használják whisky lepárláshoz, és ez is meghatározza, hogy egy ilyen sejmes erősebb karaktert tudnak kihozni belőle. A másik az pedig egy helyi fafaj, a Mizunara tölgy, ami csak ott van jelen tudásunk szerint, ami egy porózusabb szerkezetű fával rendelkezik, amit még jobban átjár a levegő, és ennek a kémiai részleteiben most nem merüljünk el, de ez is hat arra, hogy egy ilyen sejmesebb, lágyabb ízvilágot tudjon képviselni, amit valakiknek nagyon tetszik, valakik meg azt mondják rá, hogy de azért mégis a Scotch az igazi.
És igaz az a városi legenda, amivel nyitottam, hogy az amerikai szesztilalom idején ez volt az egyetlen ital, amit gyógyszernek minősítettek, és ezért gyógyszertárakban lehet kapni, és lehetett kapni, és nagyon sokan emiatt meg is gazdagodtak?
Általánosságban nem tudom, hogy ez így mindenre igaz-e, de egy lepárlóról konkrétan tudom, ez a Isla szigetén lévő Lafroig lepárló, ez a sziget nagyon híres arról, hogy itt megőrizték ezt a tőzegelési hagyományt, hogy tőzeg tégláknak a füstölésével állítják le a maláta szemeknek a malátázódását, és ettől egy ilyen nagyon füstös, tőzeges, kormos, kátrányos karakter jelenik meg a viszkiben, ami szintén olyan, hogy valaki nagyon rajong érte, valaki meg azt mondja, hogy ez olyan, mint a disznóvágást innék, úgyhogy nagyon megosztó, de hogy például ez az ital, ez a jódos, ásványos karaktere miatt konkrétan gyógyszerként volt kapható. Azt nem tudom, hogy mindenhol, vagy az államonként hogy volt esetleg eltérő, de ez a lepárló így például túlélt és virágzott ebben az időszakban, amíg sok más lepárló viszont lehúzta sajnos a rolót, mert az egyik legnagyobb felvevő piacukat vesztették el ebben az időszakban.
Valamilyet is olvastam, hogy próbálkoztak viszkivel már a középkorban a szerzetesek is, és hogy akkor valóban volt ennek valami gyógynövény tartalma. Tehát nem tudom, ez egyrészt, hogy ez igaz-e, másrészt meg akkor tényleg van valami gyógyító jellege, vagy gyógynövény jellege és tartalma mai napig a viszkinek?
Ebben az értelemben nincs, de hogy messzebbről indítsam, tehát maga a lepárlás, tehát az, hogy ugye desztillálásként szoktunk ugye erre a folyamatra utalni. Ezzel már elvileg az ókori görögök is foglalkoztak, Közel-Keleten ugye nem alkoholfogyasztási célzattal, de parfümök tekintetében, meg egyéb gyógyfüvek lepárlásával foglalkoztak már a középkorban, illetve a szerzetesek igen, csináltak apátságokban különböző párlatokat, akár itt visszamehetünk egészen a provanci levendula olajoknak a készítéséig is, de maga a viszki, amit aquavite-ként utaltak rá az első ilyen leltárjegyzetek, középkori ilyen pincék vagy lepárlásoknak a latin szövegei alapján, az alapvetően nem tartalmazott más ilyen gyógyfüveket vagy keserű füveket, tehát amit már így, mint italként fogyasztva, ez alapvetően gabona párlatról beszélünk.
Az még meglepett engem, amikor olvasgattam rólad meg a viszki túráidról ilyen pár információt, hogy úgy nevezett, hogy ez egy értelmiségi italkultúra. Még nem voltam Írországban meg Skóciában soha, de hát ott a helyiek, mint ahogy itthon a olcsó kannásbortól vagy a sörtől, ők ott nem a viszkitől részegednek le, tehát ott nekik ez messze nem értelmiségi italkultúra, hanem csak szimplán kocsmai italkultúra, nem?
Hát itt is nem akarok ilyen mély antropológiai tanulmányokba elmerülni, de van különbség, hogyha kimondom azt a szót, hogy kocsma vagy pub. Tehát, hogy aki már járt esetleg egy angol, egy ír, egy skót pubban, az érzékelhető, hogy alapvetően kicsit másabb az emberek hozzáállása a pub kultúrához. Itt most nem föltétlenül akarok minősíteni, akár egyik kultúrát a másik fölé helyezni, de sok tekintetben másabb a hangulat. Tehát több, azt tapasztaltam én személy szerint, hogy több korosztály egy időben, egy térben jól tudja érezni magát, nem föltétlenül túlzott elhajlásokkal. Aztán hát persze az angol foci drukkereket is behozhatjuk a képbe, akik meg már egy más vonalat képviselnek, de alapvetően alapvetően én azt tapasztaltam, hogy ott is megvan ennek a kultúrája. Nyilván ezek a népek inkább a gabona vonalon mozognak, amit a sör és viszki jelent, nálunk ugye inkább gyümölcs vonalon mozgunk, bor, pálinka formájában. Náluk ezek az italok vannak jelen, amik elérhetőek. Nyilván ezeknek az italoknak is megvannak a olcsóbb, könnyebben, gyorsabban előállítható formája, amit nagyobb mennyiségű fogyasztásra szánnak, és megvannak azok a tételek, amiket meg már tényleg egy skót kastély kandallója mellett érdemes inni. Alapvetően itt Magyarországra is talán a bevezetődben említett Jockey Ewing által jött be ez a fogalom, hogy whisky, és az amerikai filmek, meg az amerikai popkultúra hatására úgy az van előttünk, hogy ezt egy ilyen széles szájú pohárból jégre szokták önteni. Érdekes, hogy amióta foglalkozok így kicsit komolyabban ezzel az itallal, szinte senki nem használ ilyen poharakat, és szinte senki nem jégre önti, és szinte senki nem hűti be ezt az italt.
Tehát akkor maga Jockey Ewing is rosszul itta.
Ebben a formájában nem igaz, Amerikában egy másfajta whisky kultúra terjedt el, ott más alapanyagokból a bourbon whisky, mint fogalom, más alapanyagokkal, kicsit más eljárással készül, tehát önmagában az, hogy valamit whiskynek lehessen nevezni, hogy bizonyos kritériumoknak meg kell felelnie. Ez most egy kicsit már más kérdésre ad választ, de ebbe is elmerülhetünk majd. Visszakanyarodva oda, amit kérdeztél, hogy egy szűkebb pohárból szokták inni szobahőmérsékleten, ugyanis így adja ki igazán a teljes értékű aromaspektrumát ez az ital, akár a illatában, akár az ízében. Szóval itt nálunk általában többször van, hogy a barátaim meghallják valami, szeretem a viszkit, akkor mondjuk behűtik előre a hűtőbe, de hogy valójában ez, mert így szoktuk meg talán, vagy így láttuk filmekből, popkultúrából, de hogy igazából szobahőmérsékleten, ez például egy olyan dolog, amit így ennek folyamán tanultam meg, vagy hogy hogyan lehet jól illatolni ezt az italt. Szoktak olyat is, ezt is megtanultam, és elsőre meglepő volt számomra, hogy pipettával pár csepp vizet, de tényleg csak pár csepp vizet cseppentenek a pohárba, ami szintén felszabadít plusz aromákat, plusz ízeket az italból. Egyesek talán meglepődnek ezen, hogy hú, hát ezzel felvizezzük, vagy hígítjuk, vagy elrontjuk, de bizonyos esetekben ez plusz ízeket tud előhozni az italból. Ez is egy érdekes, amit korábban nem tudtam. Például Árán szigetén ebben az Árán néven, a Lochranzai lepárlóban jártam például, illetve volt egy másik útunk Írországba, ott másik tradicionálisabb lepárlót látogattunk meg. Nagyon érdekes beszélgetni egy igazi skót lepárlómesterrel, az erős skót akcentusát jól megérteni.
Én ezt akarom kérdezni, hogy mit értettél abból, amit a skót akcentussal mondott?
Lehetett érteni azért, hogyha odafigyelt az ember. Nagyon tetszik az a fajta lelkesedés, ahogy a nők is viszonyulnak a saját italukhoz, tényleg a valódi örökségüknek vagy kultúrájuk termékének tartják ezt az italt, amik sok szempontból tényleg én is azért tudom nevezni egy értelmiség ital kultúrának, vagy egy folyékony kultúrának, mert maga a folyamat is elképesztő, a hogyan készül, hogy mennyi hatás az, ami befolyásolja azt, hogy végül mi készül el, és nagyon tetszik sokszor az, hogy akár még a palackoknak a megválasztása, a különböző elnevezései a whisky típusoknak, milyen akár ez a egészen régi rétegekbe visszamenő viking vagy kelta örökségig vissza tudunk menni. Például az egyik kedvenc whiskyim az Orkney-szigetekről származnak, ez Skóciának az egyik legészakabbi szigetcsoportja. Ott például erős volt a viking telepeseknek a hatása, és hogy ott a legtöbb lepárló, mint máig viking vezérek nevezi el a különböző viszkijeit, vagy nem kelta eredetű néven, hanem viking, vagy ilyen Old Norse megnevezéseket ad a viszkijeinek, például a Highland Park, meg a Scapa, két ilyen lepárló. De ott vannak például az, hogy a legtöbb viszki, a scotchokat nézve, Glennel kezdődik. Biztos te is többet fel tudnál sorolni, amik ezzel a névvel kezdődik.
Hát mondjuk egyet, Glenfiddich.
Glenfiddich, azt igen, azt mindenki ismeri.
És a tudásom az
de kifolyt. Ott a Glen Rhodes, Glen Adams, rengeteg ilyen whisky létezik. Ez például a gélik nyelven annyit tesz, hogy völgy. Tehát nagyon tetszik, hogy a megnevezésekben őrzik a hagyományukat, az örökségüket. nagyon érdekes, ezt is sokan ismerik, például van a Monkey Shoulders whisky, ez is Tesco-san polcokon is felelhető, ez egy blended malt whisky, ami emléket állít egy, sajnos egyfajta betegségnek a malátázó üzemben, ugye forgatni kellett a nedves árpát, nehogy kicsírázzon, és nehogy berothadjon, és az állandó lapátolás miatt ezeknek a lapátoló legényeknek megereszkedett a válluk, az állandó műszakokban való lapátolást, és őket nevezték Monkey Shoulders-nek, és ennek a kevésbé szép, de mégis egy ilyen történelmi hagyománynak állít emléket egy ilyen ital.
Izgalmas, hogy ezt felhoztad, mert én valami hasonlót tudok, csak nem az italok történetéből, hanem ugye van az Alice Csodaországban, vagy Alice Csodaországban című örökbecsű, amiben van a bolond kalapos, és én nemrégen tudtam meg, hogy ez nem volt véletlen, hogy Lewis Carroll bolond kalaposról írt, mert hogy régen a kalaposok olyan vegyszerrel dolgoztak, olyan vegyszerrel készítették a kalapokat, ami toxikus volt, tehát egy idő után a kalaposoknak hát konkrétan meglágyult az agya, és megbolondultak, mert reggeltől estig ezt a toxikus vegyületet szívták, csinálva a kalapot, de hogy akkor a whisky kultúrában is van egy ilyen érdekesség, egy ilyen történelmi érdekesség.
Érdekes párhuzamok, igen.
És feltételezem, hogy ott őrült verseny lehet, nem? Skóciában, meg Írországban, hogy ki adott el többet, ki a legrégebbi, kinek a családja csinálja legrégebben, kinek a története megy vissza a legrégebbi időkbe, tehát feltételezem, hogy állandó ilyen vetélkedés
abszolút,
van.
Abszolút, igen, ez a lokális identitások folyamatosan így egymással versengnek. Írországban például a Bashmills meg a Kilbeggan lepárló, úgy egyeztek meg, hogy a Bashmills, mivel az a északír területeken helyezkedik elő, Észak-Írország legrégebbi lepárlója, még a Kilbeggan az ír köztársaság legrégebbi lepárlójának tartja magát, de hát ebben is folyamatos a verseny, hogy most jogfolytonosan kiszámít legrégebbinek, vagy megszakításokkal kiszámít legrégebbinek, úgyhogy igen, ez egy örök harc.
Meg azt is el tudom képzelni, hogy ahogy itthon is biztos borászok között van egy ilyenfajta rivalizálás, hogy jó, hát persze ő így csinálja, meg az ő borát is megveszik, na de hogy mit csináljuk, az az eredeti, az a hagyományos, az az autentikus. Nem tudom, hogy ilyet meséltek-e ottani mesterek, vagy ilyesmiről hallottál, hogy jó, sokféle van, na de hát a miénk azért, az a whisky.
Hát ezt olyan szinten űzik, hogy konkrétan léteznek független palackozók is, akik nem konkrétan egy lepárlónak a termékeivel foglalkoznak, úgyhogy ők is próbálnak néha úgymond így rekreálni bizonyos régióknak elveszett viszkijeit, például van egy ilyen Lost Distilleries, mert ahogy említettük, például a már általad is behozott a szesztilalom időszaka miatt sok lepárló bezárt, illetve sok egyéb hatás is érte ezeket a régiókat, de vannak feljegyzések arról, hogy hogyan készültek konkrétan, milyen üstökben, milyen lepárlások, milyen hordók használatával, és úgymond vannak, akik megpróbálnak ilyen régi receptek, meg leírások alapján feltámasztani, úgymond olyan már bezárt lepárlók italait, és megpróbálják azt rekreálni, hogy milyenek lehettek azok mondjuk az 1870-es években, most csak mondtam egy számot, úgyhogy ez egy nagyon érdekes folyamat így, hogy készülnek ilyen viszkik is, amiket megpróbálnak rekreálni. Bizonyos szempontból, hogyha kívülről nézünk rá, talán nem is érdemes összehasonlítani ezeket, mert bár, ahogy említettem, viszkinek nevezzük, de mások a folyamatok, más a eljárás. Amerikai viszkik esetén a bourbonnél például minimum 50% kukoricatartalomnak kell lennie, első töltésű amerikai fehér tölgyhordókba kell, hogy tartsák, míg az írek skótok csak használt hordókat használnak, az írek háromszorosan desztillálnak általánosságban, a skótok kétszer. Szóval, hogy
ez egy tudomány, tehát igen, nem csak egy szakma vagy egy családi tradíció, hanem egy tudomány
abszolút,
is.
Abszolút.
És az még igaz, mert mintha valami ilyesmit olvastam volna, hogy a skót viszkiket írjuk K-val és Y-nal, és az ír viszki, meg az amerikai viszki, ott kerül be a K és az Y közé egy E betű?
Ez így van.
És ezt lehet tudni, hogy ez miért van?
Alapvetően tradicionális okokból az írek E-vel írták, és Amerikában meg bár skót kivándorlás is volt, de az inkább az írek honosították meg ezt a fajta kultúrát.
Illetve amit még mintha szintén valami ilyesmit olvastam volna, hogy nem úgy, mint a bor, hogy a viszki az már nem érik. Tehát ha egyszer palackozzák, akkor az olyan marad, amilyennek palackozták.
palackozás után már nincs ilyen érés, illetve ezért lehet látni, szintén filmekre utalok, a dekanteres üvegeket. Erre szoktak figyelni, hogyha mondjuk egy palacnak a fele már elfogyott, akkor az ott több levegővel érintkezve elkezd romlani. Úgyhogy ha mondjuk a felét már megittuk egy palack whiskynek, akkor érdemes áttölteni egy dekanteres üvegbe, ami kisebb űrmértékkel nem tartalmaz annyi levegőt. Így megőrizve azt, hogy ne romoljon az a whisky, ami benne van a palackban.
Na figyelj, én most kicsit önző módon is fogok beszélni, vagy önző módon is kérdezlek, de
nyugodtan
felteszem, vannak velem együtt, akik úgy hallgatják ezt a beszélgetést, mint én, hogy hát nekem nem kedvencem a whisky, tehát ha valamit az alkoholos italok közül nem tudok meginni, akkor az a whisky. De most így hallgatva téged, azt mondja az ember, jó, hát lehet, hogy rosszat kóstoltam, vagy nem annyit kóstoltam, vagy nem olyat, tehát hogyha van egy érdeklődő ember, aki azt mondja, hogy oké, ismerkednék ezzel a kultúrával, akkor te hogy kezdenéd, vagy hol kezdenéd, mivel kezdenéd?
Én azt javasolnám egy ilyen személynek, akár neked is, ha te is ezek közé sorolod magad, hogy menjél egy kóstolóra. Ne azt csináld, hogy megveszel egy üveget, mert hogyha egyféle viszkit kóstolsz egy társasággal, akkor azt abszolút értékében csak azt tudod értelmezni. De hogyha elmész egy kóstolóra, és összeválogatsz magadnak többfélét, illetve bizonyos bárokban vannak direkt úgymond ilyen alapviszki kóstolósorok, amik a különböző alapkategóriákat mutatják be, akkor megtapasztalhatod azt, hogy ez mennyire széles, mennyire végtelen, mennyire izgalmas, hogy bár ugyanannak nevezzük, de egy rye whisky, mondjuk egy rozsalapú whisky a fűszerességével, kicsit csípősségével, már mintha teljesen más ital lenne. Egy édes, vaníliás, karamellás bourbon teljesen más, mint egy parfümtisztaságú, könnyed ír whisky. A skót whiskyk ezt sem lehet csak mint scotch értelmezni, mert régiónként hihetetlen nagy különbségek vannak közöttük, hogy most éppen inkább gyümölcsösebb, vagy mézesebb, vagy citrusosabb, vagy tőzegesebb. Hihetetlen széles ez a skála, úgyhogy én azt javasolnám, hogy kis mennyiségekben kis kóstoló sor, egy 6 tételes kis kóstoló, 2 cent vagy 1 cent per pohárral egy izgalmas whisky utazásra lehet indulni, és felfedezni különböző ízeket, illatokat bennük, és azt, hogy mennyire sokat tud mutatni ez az ital, és mennyire másféle lehet.
Létezik Skóciában vagy Írországban kifejezetten whisky pub, ahol semmi más nincs, csak whisky?
Hát olyan, ahol semmi más nincs, azt nem tudom, de az biztos, hogy Edinburgh-ban például van egy whisky múzeum, ami egyben egy pub is, és ott hihetetlen mennyiségű whisky áll rendelkezésre, de az biztos, hogy ezekben az országokban, de már itt Magyarországon, Budapesten is több helyen van, ahol elég széles whisky kínálattal rendelkeznek. Már megvan az a réteg, aki érdeklődik ezek az italok iránt, úgyhogy nem csak a 3-4 féléből lehet összeválogatni. Úgyhogy ez egy izgalmas utazás tud lenni.
És itthon mikor vagy hogyan iszik az ember egy pohár whiskyt? Mert hogy mikor veszek elő egy sört, vagy mikor töltök egy pohár bort, az oké, de a whisky, tehát whiskyvel csak nem ülök le egy sorozat elé, vagy igen, az olyan annyira furcsa. Whisky az a kártyapartikhoz kell, meg az emelkedett filozófiai beszélgetésekhez, tehát ebben mondjuk ritkán van az ember életében.
Hát egyrészt ez személyfüggő is, meg italfüggő is, tehát itt is, hogy azt mondod, hogy a whisky ilyen, de teljesen más, tehát tényleg mondjuk egy nehezebb, komplexebb single malt scotch, az igen, az mondjuk egy elmélkedősebb ital, de egy könnyed ír whisky, az abszolút egy társasági, vagy egy édeskés bourbon, az sokkal inkább egy társasági esemény itala lehet. Nyilván ebben nem akarok ilyen külön halmazokat meghatározni, meg ráhúzni erre a témára, mert ahányan vagyunk annyifélék, de az biztos, hogy ez egy sok rétegű dolog, és az is biztos, hogy érdemes kipróbálni újféléket, és egész más élményeket tud nyújtani. Azt is szokták mondani, hogy teljesen mást mond egy ital, hogyha az társaságban iszod, hogy ha éggyomorra vagy evés után iszod, más fog kiváltani az emberből, más hatása lesz, más élményt fog nyújtani.
Na akkor meglátjuk, hogy ezzel az elmúlt 25 perccel hányakat inspiráltunk ilyen szilveszteri, tudatos, limitált whisky fogyasztásra. Mészáros Róbert volt a vendégem a mai Hátizsák rovatban, és hát nem is igazi hátizsákos túrát, inkább kultúrtúrát, meg történelmi túrát, meg italtúrát tartottunk, a whisky volt a középpontban, úgyhogy boldog új évet önöknek is, és neked is köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Bódi Gergő.
Pro kontra. Érvek, viták, kultúrfokon.
Ez itt az év utolsó pro-kontra beszélgetése, ráadásul a keddi ötös utolsó rovata, úgyhogy ezzel a beszélgetéssel fogunk búcsúzni a 2025-ös évtől, és akik velem együtt búcsúznak a következő 20 percben folyamatosan, azok Somogyi Beáta és Rózsa Dániel, a Vitakultúra Egyesület két vezetője, akik hétről hétre itt ülnek a keddi ötösben.
Boldog új évet!
Üdvözöljük a hallgatókat, szia Gergő!
Advent idején hoztunk egy csomó ilyen apró vásárlós, meg egymásba gabajodós, meg ügyfélszolgálatos, meg kasszás sztorit, úgyhogy azt gondoltam, hogy most december 30-a alkalmából hozok valamilyen
valami új évi sztorit hozok.
Igen, hát nem, ez még 2025-re visszamenőleges lesz, bár 26 első hónapjaiban is velünk marad a dolog, szóval azt gondoltam, hogy egy nemes mond, egy Orbán Viktor idézetet hozok nektek, lezárva a 2025-ös évet. Örültek?
Nagyon.
És én ritkán szoktam ennyire egyértelmű állásfoglalást tenni, se a keddi ötösben, se a pro-kontrában, de most ez így kikívánkozik belőlem, mert hogy egy hónappal ezelőtt november végén, talán ti is emlékeztek meg a hallgatók is, Orbán Viktor Kapu Tibor vendége volt, aki folyamatosan készít közéleti személyiségekkel és fideszes politikusokkal interjúkat, és akkor itt arról volt szó, hogy mitől győztes a magyar nemzet, vagy mitől vesztes, és hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy most megint vesztesek vagyunk, bár amikor ők átvették 15 éve a hatalmat állítólag, akkor már a győztesek közé sorolt minket a főnök, de most valamitől 15 év után megint vesztesek lettünk, na mindegy. És akkor többek között ezt mondta Orbán Viktor, hogy és mik a fokmérői egy nemzet győztességének vagy vesztességének? Kérdezte Orbán Viktor. Hát az például, hogy, illetve nem az, ennek négy mérőeszköze van Orbán Viktor szerint, hogy egy nemzet győztes vagy vesztes, a Nobel-díj, az olimpiai arany, az Oscar-díj és a foci válogatott teljesítménye, de most az űrhajósok behoztak egy ötödik szempontot, és most már az is fontos, hogy a nemzet mennyire vesz részt a földön kívüli világ megismerésében. És akkor ez engem azért kapott el, mert ez egy számomra teljesen torz szemléletet tükröz, mert nekem például teljesen mindegy, hogy hány Nobelünk és Oscarunk van, meg hogy hány olimpiai aranyunk, meg hogy a foci válogatottnak milyen teljesítménye van. Én azt gondolom, hogy attól győztes egy nemzet, vagy hogy mondjam, nem is győztes, attól boldog egy nemzet, mert ez a pro-kontra rovat, amit mi is csinálunk most már ötödik éve, nem lenne, vagy nincs, hiszen hétről hétre olyan helyzetekről beszélünk, amik ilyen egymás közötti társadalmi vitakultúrás nonszenszek. Engem nem zavarna, nulla Nobelünk és nulla olimpiai aranyunk lenne, de nem mondaná a Beának egy kosár rossz helyen, azért, mert rossz helyen van a kosár az Aldiban, nem mondaná Beának senki, hogy te kurva. Ha valaki emlékszik, a állékártyával segítene az eladó a pénztárnál, ha azért, mert rossz helyen szállok le a buszról, nem ordítana velem a buszsofőr, és a megállóban állók nem mondanák, hogy te rohadék, gondolkozzál már, hogy nem verne át ez, ha nem ordítana velem az, ha rálépek a lábára, és nem kezdene el szentségelni, és mondaná, hogy figyeljél. Tehát nem sorolom, tehát hogy én nem érdekel az olimpiai arany, az érdekel, hogy amikor közlekedem nap mint nap, és élek, és együtt élünk, akkor szeretettel, empátiával, türelemmel, jó indulattal, attól itt mindenki sokkal boldogabb lenne. Tehát ez a teljesen elmebeteg versenyszemlélet, hogy ilyen mérőszámok vannak, és attól leszünk majd boldogok és jók, ha azt abban a mérőszámban teljesítünk. Ez most, hogy a Szonya iskolás lett, szerencsére az ő iskolájára azt hiszem, hogy ez nem jellemző, de hogy ismertek, a magyar közoktatásban is van ez, hogy az a fokmérő egy jó iskolának, hogy hányan jutnak be jó főiskolára vagy egyetemre. Az, hogy azok a gyerekek egyébként hogy érezték magukat abban az iskolában, hogy jó volt-e ott, hogy örömmel mentek-e be, hogy szívesen tanultak-e, hogy jó szociális környezetben voltak, az mindegy, azon mérjük, hogy milyen a felvételi arány. És na, hát ez nekem ilyen, és én ezt nettó kikérem magamnak, és nem szeretek olyan országban élni, vagy nem is szeretnék tovább, ahol az dönti el, hogy boldogok vagyunk-e, vagy hogy győztesek vagyunk-e, hogy a foci válogatott hogy teljesít, vagy az olimpiai arany, vagy Nobel. Na, kész, végeztem!
Kergő, ez beleillik abba, hogyan ő vezeti ezt az országot, vagy ahogy kommunikál róla. Hát eddig is ezt mondta. Mindig. Erről szól az egész, hogy győztesek vagyunk, hogy harcolunk, legyőzzük, megnyerjük. Tehát az egész gondolkodásmódja, amit közvetít, az ez az értékrend. Nem tudom, hogy ő valójában így él, vagy ez egy kommunikációs meggondolás, hogy győztesek és vesztesek vannak, és állandóan harcolunk a békéért, harcolunk bármiért, és előre megyünk, nem hátra. Tehát az összes erről szól. Tehát ez csak egy ilyen, most éppen 4 pontba szedte.
Jó, mondjuk, kösz. Igen, mert az alapvető szempont ebben, hogy győztesek és vesztesek, tehát hogy ő úgy fogja fel az életet, és sokszor egyre inkább mi is így a társadalom mindennapokban, hogy győztesnek kell lenni, de ha ugye győztesek vannak, ott rengeteg vesztes is van, de hogy nem kéne, hogy győztesek és vesztesek legyenek a mindennapokban, se a buszmegállóban, se a plázában, se az orvosnál, se az oktatásban, hogy ez nem egy verseny az életünk, nem egy 0-24-ben tartó verseny.
Gyakran találkozhatunk ezzel, hogy így gondolkodnak emberek, hogy győzni kell, meg küzdeni kell, meg harcolni kell. És nem abban, hogy együttműködni, vagy boldog életet élni, hanem eredményeket elérni, amivel legyőzöm, megmutatom, első leszek.
Kérdés persze ilyenkor mindig a tyúk vagy a tojás, tehát hogy Orbán Viktor mondatai visszatükrözik a társadalmi elképzelést, vagy az formálja egyre inkább élni a társadalmat, amit Orbán Viktor mond, és én inkább az utóbbit gondolom. Én nem érzem, tehát ez sokkal inkább Orbán Viktornak és a környezetének a monomániája. Én a mindennapokban maximum ezt leszivárogni érzem, vagy ennek a hatását érzem, de összességében szerintem nem ennyire.
De mondtad a Szonyát is, hogy az ő iskolája az más, és egyébként vársz arra, szülőként számítasz rá, hogy amint bekerül egy iskolába, még ezt is szoktunk mondani, hogy versenyistálóba, akkor ott az lesz a fontos, és ha pedig jó pedagógusok közé kerül, akkor ott nem csak az a fontos, hogy milyen eredményeket, jeggyel mérhető eredményeket ér el, vagy versenyeken győz.
Bár, tudod,
de van egy ilyen alapvető működése a rendszerünknek.
Lehet, ez a társadalmi alapfelfogás. Hát most a sportra gondolok, az összes iskolás szülőnek, vagy nem mondom összesnek, nagyon-nagyon sokaknak Magyarországon problémája, hogy Magyarországon nem nagyon van tömegsport. Tehát ha beadod egy egyesületbe a gyereket, akkor ott a második évtől kezdve versenyzőt akarnak faragni belőle, és versenyekre akarják felkészíteni, és közlik vele, már a második évben Szonyának volt egy ilyen, és neki se tetszett, meg éreztük, hogy ez nem az övé, hogy járt egy évet, egyébként tök ügyes volt, és a második év elején közölte az edző, jó, akkor innentől kezdve nem bohóckodunk, tehát akkor most nincs olyan, hogy heti egy, mert az a mozgás, az hagyjuk már, heti 3-szor tessék jönni, mert akkor ebből lesz eredmény. És én csak azért vittük az 5 éves gyereket, hogy jól érezze magát, szaladgáljon, kiadja a mozgásigényét, kipróbálja a sportot.
Tehát, hogy én szerintem egy verseny is lehet jó vagy hasznos, nem azt mondom, hogy írtsuk ki, egyáltalán ne kelljen versenyezni, de hogy egy versenyben azért megyek oda, hogy megmutassam, hogy én mit tudok, és kíváncsi vagyok, hogy ehhez képest, hogy mit tudom, a többiek hol vannak, de igazándiból én meg akarom mutatni a tudásom legjavát, vagy azért megyek oda, hogy a többieket legyőzzem. Tehát ez egy két teljesen más hozzáállás.
Nagyon sokszor beszélgettünk már a versengés meg az együttműködés kettősségéről. Itt ebben a helyzetben valamilyen speciális helyzet van, mert hogy azt kínálja meg gondolkodási keretként, hogy egyrészt egy ország így önmagában lehet vesztes. Ugye azt mondja, hogy most egy vesztes ország vagyunk. Ezzel nagyon erősen megkínál valamit, hogy miről gondolkodjunk. Ki szerint vesztes? Miben vesztes? Mikor vesztettünk el, és mit? Ki harcolt érte? Tehát, hogy ez mind nincs odarakva, csak ez, hogy vesztesek vagyunk, és hogy akkor akarjunk győzni, legyünk egy győztes ország. Miben legyünk győztes ország? Abban, hogy legyenek nagyon okos embereink, akit a Nobel-díj bizottságban arra méltólag találnak, legyenek tehetséges színészeink, vagy filmkészítőink, akik. Tehát, hogy legyenek tehetséges sportolóink, tehát, hogy egy ilyen nagyon kiemelkedő. Mi van a többivel? Mert hogy ez azt jelenti, hogy egy nagyon pici elit, néhány ember ki lesz tüntetve, azzal csilloghat az ország, és mi van a többivel?
De tudjátok, azt nem értem, hogy miért nem azt mondja, hogy mi vagyunk a legtöbb akkumulátor összeszerelő gyár országa. Abban nem lettünk elsők, úgy nem győzhetünk.
Tehát, hogy erre megy ki a játék nekem is, hogy mifelé akarják irányítani a figyelmemet. Én tökre örülök, amikor vannak olimpiai sikereink. Annak is örülök, hogyha ha van Nobel-díjunk. Tehát ezeknek a sikereknek, én mind tudok örülni. Az a kérdés, hogy milyen áron, vagy miről akarják elterelni a figyelmemet azzal, tehát hogy miért nem abban versengünk, hogy például miénk a legjobb iskolarendszer, vagy oktatási rendszer, vagy nálunk van a legklasszabb egészségügyi helyzet Magyarországon. Ebben szívesen lennék versenytárs. Mert azt gondolom, hogy versenyezzünk, egyébként ha már versenyezni kell, versenyezzünk például magunkkal. Hogy magunkhoz képest legyünk egyre jobbak, hozzuk ki a legtöbbet abból, amit lehet. Tehát a versenyszem szerintem egyébként nem is nagyon lehet, tehát a természetben is ott van. És hogy van egy praktikum annak, hogy vannak alfahímek, meg ugye valamelyik adásodban nemrég pont az egyik állatok kapcsán, ilyen cuki állatok kapcsán, most nem jut eszembe, a szurikáták kapcsán volt, hogy ott vannak alfahímek, meg alfanőstények, és hogyha valaki másot szaporodik, akkor az alfanőstény fogja és elüldözi azt a nőstényt, hogy ottan ne szaporodjon. Tehát, hogy megvan ennek a természetben is a funkciója, hogy a falkán belül hogyan működnek együtt, hogy ott mi a szólási sorrend, hogy esik ki a falkavezér, ha megöregszik, tehát hogy ennek mind van túlélési funkciója a versengésnek is, meg az együttműködésnek is.
Csak mi emberek vagyunk, és a agyunkat is
igen,
használjuk.
Igen, és hogy nekünk az adatot meg, hogy ebben legyünk észre, és gondolkodjunk, hogy mikor melyiket használjuk, és mire. Mert a szélsőséges oldala a versenynek, meg a versengésnek, meg annak, hogy győztes és vesztes, az a vita, a veszekedés, a háború, meg ezek a cuccok.
Az erőltetett verseny az élet minden területén szerintem azoknak a sajátja, vagy nagyon sokszor, akik muszáj, hogy kifele megmutassam, hogy elismerjenek, hogy nagyobb legyek, erősebb legyek, hogy ezt bizonygassam, hogy legyen egy érmem, mert különben én ott belül nem vagyok oké. Enélkül én semmi vagyok, vagy nem bízom magam. Nem tudom, értitek-e, amit akarok mondani. Hogy
nem is azt mondja, hogy kell a verseny, mert hogyha ezt mondaná, hogy kell a verseny, azzal lehetne vitatkozni, hanem azt mondja, hogy vannak vesztesek és győztesek. Tehát, hogy nem nyit e felől vitát, meg nem hagy felületet arra, hogy ez a gondolati keret, ez gondolható másképpen is. Hogy mondjuk lehet gondolkodni együttműködésben, hogy ki lehet tűzni célokat. By the way, ha már az űrkutatásnál vagyunk, ugye Kennedy kitűzte azt a célt, hogy akkor följutunk az évtized végére a Holdra. Az egy olyan hihetetlennek tűlő cél volt, ahol saját magukkal kellett fölülmúlják, és úgy kellett együttműködjenek, hogy ez megvalósuljon az a cél. Ott együttműködés volt, és hát persze biztos, hogy voltak, mit tudom én, az ottani ranglétrán versenyek, meg egy csomó minden, de hogy ott például az történt, hogy akár nemzetszinten célt tűztek ki, hogy akkor oda akarunk eljutni. Ez például szerintem egy tök más gondolati keret.
Mondjuk azt is megnézem, hogy Kapu Tibor fönt az űrben, abban a nemzetközi csapatban, ha ő ott versenyezni akart volna, akkor mire jutott volna? Tehát én abban teljesen biztos vagyok, hogy ott azok az emberek egymásra utalva kőkeményen együttműködnek. Ha ott valaki nem teszi meg azt a lépést, ami kell ahhoz, hogy, hát nem élnek túl.
Mondanám, hogy mi viszont így együtt győztesek vagyunk, de nem igaz, mert hogy mi együtt jól vagyunk. Köszönjük szépen veletek is, meg a Klubrádióval is, meg a Klubrádiós közösséggel, anélkül, hogy versenyeznénk magunkkal, egymással, másokkal, egyszerűen csak jó lenni, meg itt lenni, meg veletek lenni, meg beszélgetni hétről hétre. Ezt folytatjuk akkor 2026-ban. Nagyon szépen köszönöm nektek. Találkozunk jövőre, egész pontosan 3 hét múlva, mert hogy most 2 hétig 2 ismétlés következik, és akkor legközelebb január 20-án kedden ülünk így, úgyhogy nagyon köszönöm nektek a 25-öt. És
jövőre is legyünk együtt jól, mindannyian.
Boldog új évet!
Somogyi Beátával és Rózsa Dániellel beszélgettem itt a keddi ötös Prokontra rovatában, ami 2025 utolsó beszélgetése volt. Találkozunk jövő évben, boldog új évet, és köszönjük Önöknek is 2025-öt.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Holnap 10 órától várja Önöket az ötösben.
Szalai Kriszta
és Cserna Antal.